A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, kellemes délutánt. Köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Ahogy hallom, meg ahogy tapasztalom, munkásnapokat él. Miért? Ez ilyen karácsony előtti időszak? Ez általában ilyen a komoly zenei területen?
Ez így van. Egyébként karácsony előtt valahogy mind zenekarunk, mind a Nemzeti Énekkar nagyon forgalmas hetek elé néz. Éppen egy főpróbáról jövök egyébként. Schumann az Éden és a Péri című hihetetlen érdekes alkotását fogjuk megszólaltatni a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral együtt, és ennek a főpróbája most ért véget, de egyébként is nagyon forgalmas az időszak. Éppen úgy hazajöttünk Hollandiából, Amsterdamból, és mondhatjuk úgy, hogy az együttesünk életében is az egyik legnívósabb és legmegtisztelőbb felkérésnek tettünk eleget.
Erre a hollandiai útra rögtön visszatérünk, de azok számára, akik nem annyira járatosak mondjuk a filharmonikusok, vagy éppen az énekkar világában, és a Nemzeti Énekkar világában, röviden bemutatná, hogy az együttes ez hogy áll föl, hogy kell elképzelni a Nemzeti Énekkart?
Hogyne. A Nemzeti Filharmonikusok zenekara 100 éves az idén. Ez egy hihetetlen nagy alkalom. Magyarország legpatinásabb hivatásos együtteséről beszélünk, zenekaráról, és a Nemzeti Énekar, mely valamivel fiatalabb, de már azért mi sem vagyunk annyira serdülők, hanem mondhatjuk, hogy az élet középkorba léptünk az együttesünkkel. Testvéregyüttesként Magyarország legnagyobb, és mondhatjuk, hogy legjelentősebb oratórikus professzionális kórusa vagyunk.
Hány tagú egy ilyen kórus?
80-nyal vagyunk, mondjuk, hogy a fél státuszokat is beleszámítva, vagy picivel talán még többen is.
Nekem már volt szerencsém előadásukon lenni, csak azért akartam, hogy érzékeltessük, hogy ez nem egy kis csoportos foglalkozás, hanem ez egy kimondottan nagy csoportos művészeti teljesítmény.
Ez így van.
Egyébként karmesterként ez jelent nehézséget? Sok ember, sok munka, kevés ember, kevesebb munka? Most hát ilyen egyszerűsítő megközelítéssel.
Nem rossz a kérdés. Nem kéne, hogy jelentsen, mert az a helyzet, hogy egy létszámhatár felett vagy alatt éppen ugyanolyan egyértelmű módon kell egy karmesternek megértetnie magát az együttesével, vagy az ott helyet foglaló, vagy éppen álló énekeseivel. Itt más egyéb nehézségek is vannak, ami a nagy létszámot illeti, a logisztika, a szervezés, a énekművészek beosztása, és ennek a hihetetlen sok koncertnek a megszervezése, és hogy egyenlő módon részesüljünk, és hogy mindenki a legmegfelelőbb feladathoz jusson, művészi és egyéb értelemben, ez szintén még komplikálja a helyzetet.
Gondolom, hogy próbán több a késő, vagy itt egyáltalán nem lehet késő.
De olyan nincsen, hát ez most lehet.
Tudom, hogy a zene világában nagy a szigor, de például egy külföldi utazásán Hollandiában ott kifizeti az utazást a meghívó fél, vagy maga a filmharmonikusok, tehát ez hogy kell?
Itt most kimondottan a meghívó félnek kellett a zsebébe nyúlnia, nem is akármennyire, ugyanis ez egy beugrás volt. A Concertgebouw-nak van egy nagyon-nagyon nívós és egy nagyon népszerű sorozata, amely szombat délutánonként 2 óra 15 perckor, most ezt érdemes elképzelni, hogy ilyenkor is lehet hangversenyt adni, egy délutáni matiné hangversenyt.
Az újévi koncert óta bármikor lehet.
Egyébként igen, de mondjuk Hollandiában minden különleges. Maga az időpont, maga a darab, amit előadtunk is, Jörg Widmann kortárs, ma élő 50 éves hihetetlen népszerű német zeneszerzőnek az Arche című darabját adok elő, egy német karmester, rosszul mondom, amerikai-görög karmesterasszonnyal, aki dirigált ezt a produkciót, és mivel a darab nagyon nagy apparátusra íródott, az egyik kórus lemondta, és ekkor jöttünk mi a képbe, és énekeltünk a Holland Rádió szimfonikus zenekara mellett, és a Holland Rádió énekkara mellett az egyik szekciót, az egyik kórust.
És itt a zenekarral együtt, az énekkarral együtt hány ember vett részt ebben a produkcióban?
Nem, pontos számot nem tudok mondani, de szerintem 150 fölött minimum, akár lehet, hogy a 200 fölött is meg lehetett, úgy, mi gyermekkórus is volt, a Holland Nemzeti Gyermekkórus.
Most megint a hozzá nem értő jön ki belőlem, de egyébként zenefogyasztó, hogy azért ez szól.
Hogyne. Minden szempontból ez egy maga a darabot összepróbálni, összehozni. A koncerten a megszólalás az egy hihetetlen élmény volt. Egyébként nem csak, hogy állva tapsolt a közönség, mert mondjuk ez Nyugat-Európában ez egy szokásos dolog, nem ebből méri le az ember, hogy milyen a darab értéke, és az, hogy mennyire fogyasztható, hanem valóban elvarázsolt minket is, és a közönséget is. Szóval nagyon-nagyon izgalmas volt azt megélni, hogy egy kortárs darab ennyire nagy érzéseket, érzelmeket tudott kiváltani ott a helyszínen.
És önnek, mint karigazgatónak, mint karmesternek, mint zeneértő embernek egyébként lehet véleménye egy ilyen kortárs darabról?
Lehet. Természetesen a kevésbé értékes kompozíciókat is a lehető legjobb tolmácsolásban kell bemutatnom, kérnem, próbálnom. Szóval nem, ilyen szempontból nem fintoroghatok, vagy nem ragaszthatom rá a véleményemet a kollégáimra, de azt viszont hangsúlyozhattam, és remélem, hogy ez át is jött, hogy az én lelkesedésem, vagy az én értékelésem, az bizony tovább gyűrűzött, és úgy vettem észre, hogy az együttes is éppen ugyanúgy el volt ájulva, mint én a darabtól.
Akkor ilyen szempontból egy karmesternek azért nagyon nagy a felelőssége, nem csak maga az irányítás, hanem, hogy mondjam, a zenei ízlés, tehát olyan, mint egy jó zenei producer. Tehát a jó zenei producer az úgy nyúl témákhoz, hogy az érték. Tehát, hogyha jön valamit képvisel, és az átragad az együttesre, akkor gondolom, hogy ez is így működik, nem?
Igen, és ugyanakkor tiszteletbe kell tartani tényleg minden zeneszerzőnek minden kérését, az az első, és a mi, hogy mondjam, művészeknek a tolmácsolása, az egy pluszt kell, hogy még hozzá tegyen, amit mi személyesen hozzá tudunk tenni. Az együttes tagjai és én magam, mint dirigáns vagy betanító.
Továbbra is a segítségét kérem, mert nem vagyok jártas a kortárs zeneművek világában, hogy gondolom ugyanúgy, mint a művészet más területén, itt is azért az embernek, főleg aki ezzel foglalkozik magas szinten, van egy véleménye arról, hogy mi az, ami mondjuk 20 év múlva is előadásra kerül Tokiótól kezdve Budapesten keresztül New Yorkig, vagy 50 év múlva, vagy 100 év múlva, tehát hogy mi az, ami időtálló, és a kortárs zenében mennyi időtálló alkotó dolgozik jelenleg világszerte?
Nagyon-nagyon jó a kérdés. Erre választ majd csak akkor kapunk, ha megéljük ezt a 20-30 évet visszafele.
De azért gondolom, hogy sok ember, sok mondjuk karmester véleménye számít.
Hogyne. Itt most valóban egy olyan személyiségről volt szó, vagy van szó, hogy én azt gondolom, hogy az ő neve megmarad, nem véletlenül játsszák a darabjait.
Még egyszer?
Jörg Widmanról van szó, és egyébként amikor a nevével most találkoztam, megmondom őszintén, elszégyeltem magam, mert elkezdtem
mert
utána...
Mert én sem hallottam, hogy ez nem jelent semmit.
Abszolút nem szégyen. Az, hogy én nem hallottam, az már inkább felvető kérdés, hogy egy kicsit le vagyunk maradva Magyarországon, vagy miért is nem hallottam, hiszen amikor utána olvastam, azt hallottam róla, hogy a harmadik legnépszerűbb kortárs zeneszerző, és olyanok előzik meg, mint John Williams, aki nagyon népszerű, na, valóban, és hogy filmzenék, és hogy ugye Indiana Jones, és hogy olyan zenéket ír filmzenékhez, amit tényleg mindannyian ismerünk, még hogyha nevét nem is tudja mindenki, hogy ez John Williams írta. A másik meg Arvo Pärt, aki szintén egy olyan szerző, aki a minimalista stílusával mindenhol szól, ő is sok filmzenét írt. És akkor a harmadik, a Jörg Widmann, nem tudom milyen kimutatások szerint. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én úgy gondolom, hogy ő egy valóban nagyon jelentős szerző, és hogy mi meg nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen darabokhoz közel kerülhetünk, melyeknek nagyon nagy a költségvetése, rengeteg előadó kell hozzá, rengeteg speciális dolgot kell megoldani, ami kimondottan nehéz technikailag, zeneileg, és hát még egyszer mondom, ezt összehozni, tehát gazdaságilag, pénzügyileg, hogy ennyi előadó ott legyen a színpadon, nem akárhány próba után. És ebben mi részesülhettünk, részesítettük a közönséget, és ez úgy gondolom, hogy egy szinte maradandó élmény lesz mindannyiunk számára.
A technikai kérdés, de tényleg érdekel, hogy amikor megtudták, hogy be kell ugrani, mennyi idő volt gyakorolni a darabot, vagy azt a részt, amit előadtak a darabon belül, tehát mennyi idő alatt tud egy nemzeti énekkar szintű együttes felkészülni egy ilyen produkcióra?
Nagyon váratlan volt a helyzet. Vashegyi György zeneigazgató úr egyszer csak írt egy üzenetet, levelet, és fel is hívott telefonon, hogy őt keresték meg ezzel a projekttel Hollandiából, az ő együtteseit, és ő egyébként nagyon nagyvonalú módon rögtön hozzánk ajánlotta, tehát a Nemzeti Énekar felé irányította a felkérést, ismervén az együttest, és azt is, hogy valószínűleg ez nekünk egy igazán testhez álló jó feladat. Körülbelül ez egyébként 2 hónappal ezelőtt volt, ami olyan szempontból elég hosszú idő, hogy az alatt nagyon sok próbát lehet tartani, igen ám, de tele voltunk koncertekkel, és oly módon, hogy mondjam, gazdag az évadunk, enélkül is az lett volna, nem akármilyen produkciók előtt álltunk akkor is, 2 hónappal ezelőtt, egyik a másik után, olasz operagála Carlo Montanaroval, Berlioz Requiem, ami szintén egy hatalmas nagy mű, őrületes nagy apparátussal, vagy Janacek Glagolita miséje, vagy Bruckner Tedeum, ez mind-mind nagy embert próbáló feladatok. Egy-két produkciót, amit tudtunk, azt átszerveztünk egyébként az életünkben, hogy ennek helyet tudjunk adni, hogy egyáltalán esélye legyen ezt a nagyon nehéz darabot megtanulni. És ez így történt, de mondhatjuk azt, hogy mindent kihasználtunk, az utolsó percet is azért, hogy ezt a darabot elsajátítsuk.
És ilyenkor ennek a darabnak a rögzített anyaga az, hogy kerül kiadásra, hol kerül publikálásra?
Ezt úgy tudom, hogy élőadásban adta a Holland Rádió, és itthon el is küldtük a linket, hogy hol lehet meghallgatni, és meg
hol
is maradt.
Hol lehet meghallgatni, ezt megkérdeztetem?
Meg is maradt ez, tehát ezt a linket ezt továbbra is úgy tudom, hogy visszafele is meg lehet hallgatni.
Tehát, hogyha valaki fölmegy a Nemzeti Énekkar vagy a Filharmonikusok honlapjára, ott megtalálja?
Remélem, igen. Minden esetre valóban elérhető a koncert.
Ugye ez egy amszterdami fellépés volt, de hát mennyit jár külföldre úgy emellett, vagy egyébként a Nemzeti Énekkar?
Ez változó. A Covid alatt sajnálatosan sok minden elmaradt, nem csak a mi részünkre, hanem a Nemzeti Filharmonikus Zenekar is elesett utaktól, és hát szinte minden művészeti csoport, én azt gondolom, hogy 2 éven keresztül küzdködött azzal, hogy nemhogy utazni nem lehetett, hanem egyszerűen koncertezni nem lehetett, még a szokásos helyeinken sem, Budapesten vagy az országban. Úgyhogy sok minden elmaradt, és most rengeteg minden bejött, és nagyon boldogan jelenthetem azt is, hogy 2 hét múlva már Belgiumban leszünk ismét, és 2 nagyszerű hangverseny van kilátásban, ez pedig a belga királyi filharmonikus zenekarral, az ő meghívásukra, akiknek egyébként a főzeneigazgatója Madaras Gergely, magyar karmester, fiatal, nagyon tehetséges karmester, az ő meghívásukra fogunk utazni, 2 koncertet adunk, az egyiket Brüsszelben a Bozár központban, a másikat Liège-ben, és még egy felvétel is lesz ezek után, ugyanis a koncertből felvétel lesz, és azon részeket, amelyek esetleg nem sikerülnek, azt még után utómunkálatokkal fel fogjuk venni utána.
Tehát Covid előtt, Covid után tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy foglalkoztatott együttes a Nemzeti Énekkar.
Igen, én azt gondolom, hogy azért mi az egyik leginkább foglalkoztatott professzionális kórus vagyunk. Valóban az országon belül mindenképpen. Tehát számukra az első a saját zenekarunkkal való közös bérletek, közös rendezvényeknek a lebonyolítása, azoknak a legmagasabb színvonalon való megszólaltatása. De a Nemzeti Énekarnak a másik missziója egyébként a mondhatjuk így, hogy a Kárpát-medence zenével való ellátása. Ebben közreműködő partnerünk a Filharmónia Magyarország. Úgyhogy mondhatjuk, hogy valóban talán a legsűrűbben látott vendégek vagyunk minden magyar szimfonikus zenekar mellett.
De ez azt jelenti, mögött. Hogy gondolom, hogy ezzel párhuzamosan elég sok fellépésük van a Kárpát-medence területén, tehát Erdélyben, Felvidéken,
igen, ez ez számunkra fontos, így van.
És ott mennyire fogékonyak az önök fellépéseire?
Nagyon. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a magyar, különösen ha magyar nyelven énekelünk, és koncertezünk akár Felvidéken, akár Erdélyben, Székelyföldön, aztán különösen, akkor minden egyes szó, magyar szó a simogatásot. Tehát ott oly módon vannak kiéhezve az emberek a magyar művészetre, a magyar kóruszenére is, legyen az a cappella, vagy legyen az oratórikus mű. Ha magyarul, vagy magyar szerzőnek a darabjáról van szó, akkor az hallatlanul betalál a szívekbe.
Erről egyetlen személyes emléket, ha megengedi, fel elevenítek. Néhány éve barátjainkkal közösen mentünk Olaszországba, Ravennába, és autóval mentünk le Ravennába, és ott egy csodálatos bizánci kápolnák vannak, többek közt az a zöld kápolna. És 16 óra autózás, és a barátaim erről leértek, és odaértünk, és mondták, hogy menjünk el, mert hogy föllép egy magyar kórus. De hát mondom, hogy nem aludtam másfél napja, de hogy ne azonnal. És egy órával az érkezés után bementünk a kápolnába, megvettük a jegyet, és magyar nyelven énekelt oratórikus darabot.
Igen.
Egy magyar, sajnos nem tudom melyik énekkar. Tehát amikor azt mondja, hogy megérinti az embert, na az valóban megérinti.
Az egyszerűen megérintett.
Az hihetetlen. Hát ugye ott eleve a díszlet sem volt akármilyen, de meg nem is szólt rosszul.
Hogyne.
Tudtak valamit azok a bizánciai.
Hogyne, az szabad valamit hozzászólni Ravennához. Képzelje, hogy egyébként készültünk Ravennába is, ugyanis Dante év volt tavaly, és hát Dante ravennai származású volt, itáliai, és ez egy nagyon izgalmas Dante műsorunk volt, amit a Covid elvitt. Mit Budapesten egyébként már meg tudtuk csinálni, tehát már az volt a szerencse, hogy legalább ez nem ment kárba, rendkívül izgalmas műsor volt. Én éppen azon a nyáron egyébként, a Covid után a feleségemmel elmentem Ravennába, és meg is néztem, hogy akkor mi maradt a fesztiválból, melyre mi is hivatalosak lettünk volna, és azt tapasztaltuk, hogy persze meg voltak ezek a Dante koncertek, de mindenki olasz volt, tehát olasz együttesekkel oldották meg a helyzetet, és hát ami a templomokat illeti, amit elmondott, az valami hihetetlen.
Hát igen,
a mozaikokkal.
Magyar nyelven hallja a mozaikok, a 700-ban épült templomban.
Így van.
A darabot az ember. Innen fogjuk folytatni, még ha nem is ebben a témában hamarosan. Somos Csaba, a karigazgató úr, a vendégünk itt a Tendefőben, a nap vendégében. Maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.